Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 89. számú Zsoltárunkat. Énekeljük 89. számú Zsoltárunk első versét. A 89. számú Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. A gyülekezet foglaljó helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink kedden 10 órától asszonyóra, 7 órától fiatal felnőttek bibliaórája lesz. Szerdán 18 órától kórusunk CD felvétele folytatódik itt a templomunkban. Csütörtökön 10 órától bibliaórát, este 6 órától a kis ifi bibliaóráját tartjuk meg. Pénteken 17 órától mini, vele párhuzamosan juvenis, 18 órától nagy ifi órák lesznek. A szokásos heti hittan óráinkat is megtartjuk. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk. A kórus 11:30-tól próbál. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap gyülekezet látogatásra érkezik a Lónyai utcai Református Gimnázium egy osztálya. Rövid bemutatkozással egybekötött műsort fogunk hallani tőlük Isten tiszteletünkön. Köszönöm, hálásan köszönöm az Anima Sony zenekar nevében mindenkinek, aki támogató jelenlétével megtisztelt bennünket a péntek esti koncertünkön. Hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezetünk lelkipásztora, a kelemföldi református egyház község lelkipásztorának ünnepi Isten tiszteletén szolgál. Takaró Károly püspök úr beiktatásának 20. évfordulója alkalmából. Gyászoló család érkezett közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Márta Károly presbiter testvérünket, aki 79 esztendőt élhetett mi közöttünk. Az Úristen adjon vigasztalódást a közénk érkezett, hátramaradott, gyászoló testvéreinknek. Jézus Krisztus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai persejes adakozásunk a megkezdett kárpátaljai testvérek megsegítését szolgáló gyűjtésünk része lesz. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kárpátaljai testvérgyülekezetünk küldöttségét, a búcsúi, Beregszász búcsúi gyülekezetünk küldöttségét, Iván Gusztáv lelkipásztor urat, Nagy Béla főgondnok urat. Köszönjük, hogy eljöttetek mi közénk. Isten hozott benneteket, kedves család tagjaitokkal együtt. Örülünk, hogy eljöttetek a pénteki koncertünkre is, és hogy a tegnapi napot is közösen eltölthettük. Isten gazdag áldását kérjük életetekre, szolgálataitokra, és kérjük, tolmácsoljátok a Pesterzsébeti gyülekezet köszöntését a nehéz élethelyzetben élő búcsúi testvérgyülekezetünk minden tagja számára. Egyúttal felkérem főgondnok urat, a nehéz sorsú testvéreink megsegítését koordináló diakóniai szolgálat vezetőjét, hogy a szószéki igehirdetés és az áldás után mondja el majd köszöntését. Az ő szavai után pedig elénekeljük záró énekünket és a himnuszt. Folytatván ünnepi istentiszteletünket helyünkön maradva keressük ki 226. számú dicséretünket, és énekeljük végig mind a négy versével. 226. számú énekünket énekeljük tehát végig. A 226. számú énekünk első verse így kezdődik. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.
ami ünnepi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Szeretett testvéreim, lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassátok meg a Szentírásból Istennek ígéjét, amint szól hozzánk, a János írása szerinti Szent Evangélium 4. részéből, 4. részének válogatott verseiből. Eképpen szól hozzánk az Úr igéje a megnevezett igehelyről. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus ekkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom. Te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kut is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy az asszonnyal beszél. De mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem is tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Amen. Istenünk áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága, szerető, mennyei édesatyánk, uraknak ura, királyoknak királya, háladással borulunk le előtted ezen a mai napon, hálát adunk megtartó kegyelmedért, megújuló szeretetedért, hálát adunk a mindennapi gondviselésedért, amelyben megmutattad, mennyire értékes és mennyire fontos számodra a te képedre és hasonmásodra teremtett ember, s hála van a szívünkben, mennyei atyánk, hogy a te jóvoltodból élhetünk, hogy a te kegyelmedben részesülhetünk. Hála van a szívünkben, hogy te megmutattad önmagadat a te szent fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, aki azt mondja, hogy aki engem látott, látta az atyát. Magasztalunk, mennyei atyánk, a mögöttünk hagyott hétért, annak megannyi áldásaiért, örömeiért. Hálát adunk a veled vagy szeretteinkkel együtt töltött pillanatokért, napokért. Hálát adunk mindazért a jóért, amit a te kezedből elvehettünk. De engedd meg, drága mennyei atyánk, hogy hálát adjunk neked a rossz napokért, a nehézségekért, mert valljuk az ének szavaival, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Hálát adunk, Urunk, azokért a pillanatokért, amikor megpróbáltál. Hálát adunk azokért a pillanatokért, amikor úgy éreztük, hogy emberileg már nincs segítség. De te megmutattad, hogy te nagyobb, erősebb és hatalmasabb vagy az embereknél. És engedd meg, mennyei atyánk, hogy most azért a családért is imádkozzunk, akik az elmúlt héten megtapasztalták a mélységet, megtapasztalták a csalódottságot, és átérezték a gyásznak a fájdalmát. Te emeld fel őket, Urunk! Hagy számukra vigasztalást! Mutasd meg a te mindenre kiterjedő kegyelmedet és szeretetedet. Mennyei atyánk, bocsáss meg a mi vétkeinket, amikkel megbántottunk téged vagy egymást. S engedd meg, hogy ezen az Isten tiszteleten meglássuk azt a szerető mennyei atyát, aki úgy szeretett bennünket, hogy az ő szent fiát áldozta fel érettünk. Drága Úr Jézus Krisztus, kérünk, légy jelen közöttünk ezen a mostani Isten tiszteleten. Szenteld meg szívünket, munkálkodj bennünk, hogy mindaz az ige, amit te elkészítettél, ez hadd járjon át bennünket testestől, lelkestől. Szent Lélek Isten, kérünk, áld meg a mi együttlétünket, a mi igére való figyelésünket, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük el a 162. énekünknek a 7. versét, a 162-es számú dicséretünk 7. versét énekeljük, prédikáltas szent igédet, felséges Isten. Hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, ami alapján az ő üzenetét, az ő szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, a János írása szerinti szent evangélium 4. részében, a 28. versétől a 34. verséivel bezárólag. Eképpen szól hozzánk az Úr igéje. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél. Ő pedig ezt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem is tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az Úr Jézus Krisztus a déli júdeai tartományból az északi galileai tartomány irányába haladt a tanítványaival. Útközben megállt pihenni egy samáriai falu közelében, amit Sikárnak neveztek. A tanítványai előre mentek valami élelmet vásárolni, Jézus azonban ott maradt a Jákob kutyánál és várt. Eközben jött az a samáriai asszony, aki pont abban az időben kellett, hogy ott legyen, és találkozzon az Úr Jézus Krisztussal, mert ez a samáriai asszony a napnak más időszakaszában nem szívesen ment a Jákob forrásához. Találkoztak, beszélgettek az asszony nagy meglepődésére. Az asszony csodálkozott azon, hogy az Úr Jézus szóba áll vele. Szóvá is teszi a felolvasott igeszakasz alapján, hogy te zsidó létedre megszólítasz engem. Jézus azonban az Isten ajándékairól kezd neki beszélni, és azt mondja, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj nekem innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. A Jézussal való találkozás hatására, az Úr Jézus jelenlétében a samáriai asszonynak a magabiztossága kezd alább hagyni. Kedves testvérek, arról is olvasunk az ige szakaszban, hogy az asszony, aki kezdetben még talán kacérkodik is az Úr Jézus Krisztussal, a következő pillanatban belátja, hogy ő egy áldozat. A körülményeknek, a férjének az áldozata. Azért került az élete olyan mélyre, mert kihasználták őt. De Jézus szeretete átváltoztatja ennek az asszonynak a lelkiségét. Valami olyan csodálatos dolog történik vele, hogy az asszony az Úr Jézus Krisztus szeretetének a hatására felismeri az ő életútját, az ő hiányosságait, és megváltozik az élet szemlélete, a gondolkodása, és valami teljesen új kezdődik el az életében. Az Úr Jézus ugyanis nem kéri számon az ő bűneiért, nem azért találkozott vele, hogy elítélje, hanem pont ellenkezőleg, kedves testvérek, azért, hogy megmentse és bocsánatot adjon neki. Engedjétek meg, hogy ezen a mostani Isten tiszteleten azonban a felolvasott ige szakasznak az utolsó részéről beszéljek közöttetek. Azzal szeretném ezt a mai Isten tiszteletet kezdeni, valamit folytatni, hogy a történet nem úgy fejeződik be, mint egy romantikus film, vagy mint egy elbeszélés, hanem folytatódik tovább, jeléül annak, hogy az ember életében a Jézussal való találkozás az nem végállomás, hanem kiinduló pontja az új életnek. Az első gondolat, amiről beszélni szeretnék, hogy mi történik az asszony életében a találkozás után. Azt olvassuk az igében, hogy ez az asszony a Jézussal való találkozás után ott hagyja a korsóját. Sokat mondó kijelentés ez, kedves testvérek. Ott hagyja a korsót, ami addig számára az életet jelentette. Ott hagyta a korsót, ami a megaláztatásának és a szégyenének a jelképe volt. Ugyanis ez az asszony ezzel a korsóval indult el minden napon, férfiakat meghazudtoló módon vizért, hogy gondoskodjon az övéiről, de mégis minden alkalommal délben ment, mert nem akart másokkal találkozni. Ott hagyta a korsót, ami a köteléket jelentette, amit az ember magával cipel, és szabadulni nem tud tőle. És az asszony leteszi a korsót, és ezzel vállalja az ő múltját, és jelenít. Leteszi mindazt a köteléket, ami az ő életében addig a legfontosabb volt. És már azt sem tudja, hogy miért ment a kútra, mert az Úr Jézussal való találkozás, a Jézus Krisztusból kiáradó szeretet annyira megváltoztatta az életét. Emlékezzünk csak Pál apostol szavaira, aki azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent a Krisztusért. Valami hasonló történik a felolvasott ige szakaszban, a samáriai asszony életében. Pedig nem haszontalanság volt a kútra való járás, de most minden háttérbe szorul, mert van, ami fontosabb, Krisztus kerül ugyanis az első helyre. Ha valaki az Úr Jézus jelenlétébe kerül, ő lesz számára a legfontosabb. Nem csak a haszontalanságokkal, hanem az élet hasznos és komoly ügyeivel szemben is. Hasznosabb lesz, mint a megélhetés, vagy mint az életnek a gondjai. Jézus jelenlétében válik igazán életszerűvé az, amit az Úr Jézus mond, hogy ne aggódjatok a ti életetekért, hogy mit egyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok. Csak az Úr Jézus jelenlétében. A következő dolog, ami az asszonnyal történik a Jézussal való találkozás után, hogy elmegy a városba és elmondja az embereknek, hogy megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Ezt az asszony, szeretett testvéreim, nem kell küldeni, hogy bizonyságot tegyen. Megy magától, mert már nem ő uralja a szívét, hanem az a Krisztus, aki korábban betöltötte azt. Én nem tudom, kedves testvérek, ezen a vidéken mennyire szívesen jönnek az emberek az Isten tiszteletre. De ahonnan én jöttem, ott sokakat noszogatni kell, és mi olyan gyakran nem tesszük meg ezt a lépést a szeretteink, embertársaink felé, hogy noszogassuk őket, hogy gyertek, mert itt valami jó dolog történik. Az asszony életében azonban nem volt szükség erre a noszogatásra. Ő elindult az ő falujába, és hívogatta az embereket, hogy gyertek, mert megmondott nekem mindent. Válaszolt az én kérdéseimre, és valami újat mutatott nekem. Visszamegy az asszony azok közé, az emberek közé, akik addig kinevették, kigúnyolták, a háta mögött róla beszéltek. De most örömmel megy vissza, és hirdeti nekik nagy szeretettel, hogy ez az ember, akivel találkoztam, megmondott nekem mindent. A samáriai asszony hazamegy a maga falujába, és azt hirdeti az őt körülvevő embereknek, hogy most már boldog vagyok, most már hazataláltam, mert az Istentől kapott ajándék beragyogta ennek az asszonynak a szívét. Olvastam egy történetet egy kislányról, aki szerette volna meglepni az édesapját születésnapi alkalmából. És egy dobozt kezdett becsomagolni az édesapjának, amihez nagyon sok értékes papírt és szalagot használt el. A szigorú édesapa meglátta a kislányt, és megkérdezte tőle, hogy mondj, gyermekem, miért van szüksége erre a sok szalagra és sok értékes papírra? A kislány azonban a szívéhez szorította, és azt mondta, hogy neked készítem, édesapám. Szépen becsomagolta ezt a dobozt, és másnap, amikor eljött az édesapjának a születésnapja, a család többi tagja felköszöntötte az apukát. A kislány volt az utolsó. A végén a csodaszépen becsomagolt dobozt átadta az édesapjának. A szigorú apuka meghatódott ezt a jelenetet látva, és úgy gondolta, hogy túl szigorúan bánt az ő kislányával. És szépen a precíz apuka kezdte gondosan kicsomagolni ezt a dobozt. De amikor kicsomagolta és a papírokat, szalagokat összehajtotta, azt látta, hogy a doboz üres volt. Megint haragra lobbant. Mit képzelsz, kislányom? Ezt a sok értékes papírt elpocsékoltad erre az üres dobozra? De a kislány könnyes szemekkel azt válaszolt, hogy apa, ez a doboz nem üres, hanem a tegnapi nap folyamán 1 millió puszit tettem bele. És az édesapa másnap ezt a dobozt, amit a kislányától kapott, bevitt a munkahelyére, letette az íróasztalára, és amikor a kollégái jöttek és belenéztek ebbe a dobozba, és azt látták, hogy üres, azt mondta az apuka, hogy ez a doboz nem üres, mert ebben a kis lányom szeretete van. Az ajándék betöltötte az életét. Ugyanúgy, mint a samáriai asszony életében az Úr Jézussal való találkozás. Boldog lett ez az asszony. És mi volt az ő boldogságának alapja? Semmi nem változott körülötte. Minden ugyanaz maradt, ment vissza a maga világába, a maga hazájába, a maga otthonába, azok közé, az emberek közé, akik oly sokat ártottak neki. De valami mégis megváltozott. A szívében ott volt a Krisztus szeretete, és ez lett az ő boldogságának alapja. És a harmadik dolog, ami történik, hogy az asszony szavára hisznek. Kedves testvérek, ezek kétségtelen jelei, hogy találkozott az asszony Jézussal, és az ő jelenlétébe került, prédikálni kezd, és a beszédére hisznek. Ezekből a jelekből láthatjuk meg, hogy találkozott-e már valaki az Úr Jézus Krisztussal. A második nagy gondolat, amiről beszélni szeretnék, hogy a Jézussal való találkozás után milyen célok fogalmazódnak meg benne, és milyen utat mutat számára az Úr Jézus Krisztus. Az első az, azt mondja neki Jézus, hogy ezután még inkább néz a mennyei atyára. A Krisztussal való találkozás ugyanis nem pillanatnyi fellángolás, hanem életforma. Azt mondja Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Jézusnak ez volt az eledele, az Isten igéje. Ez táplálta, és ez éltette őt. Az Úr Jézus néha éjszakákat töltött a szabadban. Egy-egy hosszú, fárasztó, nehézségekkel, problémákkal teli nap után. De mégis az esti órákban, amikor elvonult és a mennyei atyával beszélgetett, rengeteg erőt és áldást kapott tőle. Mert ez volt az eledel, amivel ő táplálkozott. A kárpátaljai lelkészek, akik az 1940-es és 50-es éveket a kárpátaljai babiloni fogságnak nevezett időszakot a lágerekben töltötték, ők sokat mesélhetnének ezekről a nehéz időkről. Az egyik lelkész feljegyzései alapján volt egy kicsi új szövetsége, és a másik lelkésztársának azonban nem volt Bibliája, mert ő valahová el tudta rejteni a zsebeiben. És amikor elváltak az útjaik, mert az új szövetséget ketté tépték, és az egyik lelkész vitte az egyik felét, a másik lelkész meg a másik felét. Mert ez volt az az eledel, amivel táplálkozhattak a nehéz időszakban. Az Isten ígéje, kedves testvérek, mit jelent számunkra az Isten ígéje? Egy történet szerint Amerikának egy olyan városában, ahol gazdag és előkelő szülők gyermekei a bizonyítványosztás napjára egy-egy autót kaptak, élt ott egy Jason nevű fiatalember, aki már hetekkel a bizonyítványosztás dátuma előtt elindult az édesapjával, hogy megvásárolják a megfelelő autót. Heteket töltöttek el, mire rátaláltak az igazira. A fiú alig várta már a bizonyítványosztást és azt a pillanatot, hogy végre átvegye az édesapjától a sluszkulcsot, és elinduljon és menjen a nagyvilágba. És amikor elérkezett a bizonyítványosztásnak az ideje, el tudjátok képzelni, kedves testvérek, azt a csalódottságot, amit ez a fiatal ember átélt. Egy dobozkában el volt rejtve az ajándék. A fiú nagy lelkesen kicsomagolta, és azzal szembesült, hogy sluszkulcs helyett egy Biblia van a dobozban. Gyönyörű nagy betűkkel a fiúnak a neve a borító lapra ráhímezve. A fiú kereste még a sluszkulcsot, de amikor nem találta, ledobta a Bibliáját, és kirohant a házból, és soha többé nem találkozott az édesapjával. Teltek múltak a hetek, hónapok, évek. A fiút az édesapjának a halál híre hozta haza. Amikor a hagyatéki tárgyalás lezajlott, a fiú hazament az ő régi kicsi szobájába, és valahogy kezébe került az a poros Biblia, amit ott talált meg a polcán. Elkezdte lapozgatni. És a Bibliát lapozva egyszer csak rátalált egy papír fecnire, ami egy csekk volt. A csekken a bizonyítvány osztás napja szerepelt. És a csekken szereplő összeg pedig az újonnan megvásárolt autónak az ára volt. De a fiúnak nem kellett a Biblia, Nem kellett a lelki eledel, a lelki táplálék, és ezért elesett ettől a jótól. Isten igéje. Mit jelent nekünk, kedves testvérek? Én a magam hívő életében azt tapasztalom, hogy minél nagyobb az ember körül a szorongás is, minél nagyobb és feszítettebb a tempó, annál nagyobb szükségünk lenne arra, hogy az Úr igéjével táplálkozzunk. És ehelyett mi emberek mit teszünk? Minél több időnk van, annál többet kellene, hogy használjuk a Bibliát. És ez nem így van, kedves testvérek. Amikor nagyon el vagyunk foglalva, kevesebb idő jut a Biblia forgatására, az imádkozásra, az elcsendesedésre. Pedig azt mondta egyszer Luther Márton, hogy minél több elfoglaltságom van, annál többet imádkozom. A kedves testvérek, a megtérés az nem a cél, hanem a kezdet, a kiinduló pont. És a hitbeli fejlődés ott van, ahol van táplálkozás az Isten igéjével. És amikor valaki egy helyben topog, ott valószínű a lelki élete is mélypontra került. Kedves testvérek, az ige azt mondja, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. De Jézus nem csak azt mondja a samáriai asszonynak, hogy nézz még inkább az atyára, hanem azt is, hogy nézz az embertársaidra. Jézus programja ez volt. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. A találkozás után más lett a samáriai asszonynak az élet szemlélete. Visszamegy azok közé, az emberek közé, akiktől addig ő oly sok pofont kapott. De visszament, mert az Úr Jézus erre indította őt. A találkozás után más lett az élet szemlélete. Jézus azt mondja, hogy lássátok a tájakat, fehérek az aratásra. A hit másképpen láttatja nem csak a tájakat, hanem másképpen láttatja az embereket is. Egy ember a feleségével együtt elment az orvoshoz, és a férfin elvégeztek néhány gyors tesztet, addig a feleség a doktorral konzultált. Az orvos gondterhelt arca láttán a feleség megkérdezte, hogy doktor úr, nagyon komoly a baj? Mire az orvos válaszolt, hogy igen, az ön férje súlyos vérszegénységben szenved. Azonban sok pihenéssel és megfelelő táplálkozással ez a betegség visszafordítható. Elmondom, hogy mit tegyen. Tessék mondani, válaszolt az asszony. Fontos, hogy az ön férje naponta 3-szor egyen főtt ételt. Fontos, hogy a férjét minden nap legalább egyszer átmaszírozza a hátát, a nap folyamán pedig a testének minden egyes részét. Minden nap vigyen neki ágyba a reggelit. És még valami, kedves asszonyom. Mivel a férjének nagyon gyenge az immunrendszere, ezért fontos, hogy a házban makulátlan tisztaság legyen. Ezért javaslom önnek, hogy naponta többször mosson fel a házban. Az asszony a doktor szavait hallva elcsodálkozott. Megkérdezte az orvos, hogy elmondja ön a férjének, vagy tegyen meg én. Inkább én, válaszolt az asszony. Elindult az asszonyka a férje irányába, és a férje megkérdezte tőle, hogy mondd drágám, nagyon nagy a baj. Mire az asszony könnyes szemekkel így válaszolt. Igen, drágám, azt mondta az orvos, hogy hamarosan meg fogsz halni. Az Úr Jézussal való találkozástól megváltozik az emberek gondolkodása, élet szemlélete, és az emberekhez való hozzáállása is. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a földbe esett gabonamag nem hal meg, ha egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz majd. Ha félted magad, kedves testvérem, Ha félted magad, az önt feláldozástól egyedül maradsz, meddő és gyümölcstelen lesz az életed, de ha feláldozod magad az Úr Jézus Krisztusnak, ezzel a te háládat fejezed ki, és dicsőíted a te Istenedet. A hit szemével olyannak látja az ember a tájat, ahol sok a teendő, és nem lehet tovább várni. És nem csak úgy látja a világot, mintha sivatag volna, vagy kopár volna, nem a szemetet, az értéktelenséget látja, a sok emberi mulasztást, vagy pocsékolást, hanem úgy látja a tájat, mint mezőt. Jézus másképpen látta ezt az asszonyt is. Gyűlölnie kellett volna, korlátok kötözték, de Jézus ezeket legyőzte. És azt mondja neki, hogy adj innom. És a beszélgetés során ez az asszony haza érkezik, haza talál, mert megtalálja a boldogságot. A hit ugyanis rá csodálkoztat a világra. És végül a harmadik pontban arról szeretnék, kedves testvérek, bizonyságot tenni, hogy a Jézussal való találkozás után másoknak már csak 2 nap maradt, de az asszony szívében pedig ott volt az egész örökké valóság. A történet szomorúan fejeződik be. 2 nap múlva az Úr Jézus Krisztus elmegy Galileába. Elment Samáriából, és lejárt a samáriaiak számára az Istentől elrendelt idő. Akik azt gondolták, hogy kimegyünk, holnap kimegyünk, és lesz még lehetőségünk vele találkozni, azok tévedtek. Lekésték ugyanis az Úr Jézussal való találkozást. Kedves testvéreim, lekésünk egy buszt, jön a következő. Lekésünk egy földi örömöt, úgy gondoljuk, hogy jön a következő. De valaki úgy fogalmazta meg, és a múlt héten olvastam ezt a gondolatot, hogy 3 dolog soha nem tér vissza. Az első, a kilőtt nyílvessző. A második, az eltékozolt idő. És a harmadik, pedig a kimondott szó. Soha nem tér vissza az az idő, amit eltékozoltunk. A samáriai emberek számára ott lett volna lehetőség, hogy találkozzanak az Úr Jézussal. Ott lett volna lehetőség arra, hogy döntsenek mellette és átadják szívüket. És számukra 2 nap maradt. De az asszony szívében megtörtént a változás. Ő hazatalált, és boldog lett az élete. Ha a vele való találkozást késed le, kedves testvérem, lekésed az igazi életet, az örök életet. Egy holland fiú a tékozló fiú útját járta, és az édesapjától való eltávolodás után úgy döntött, miután minden pénzét eltékozolta, hogy beáll a hadseregbe és elmegy zsoldos katonának. Azt az ezredet, ahol ő szolgált, Indonéziába vezérelték. Azonban a betegség megtámadta az ő gyenge szervezetét, és eszébe jutott a messze földön lakó édesapja. És írt az édesapjának egy levelet: kedves édesapám, segíts rajtam, küldj egy kis pénzt, hogy haza tudjak menni. Hosszú hetek várakozása után a fiú kapott az édesapjától egy levelet. Pénz helyett azonban csak néhány kedves sor volt egy papírlapra felírva. De a fiú nem olvasta el ezeket a sorokat. Betegség azonban egyre súlyosabb lett, és kórházi ágyra kényszerült. És a kórházi ágyon eszébe jutott az ő édesapjának a levele, előkereste a táskája mélyéről, és olvasni kezdte azokat a sorokat, amit az édesapja írt neki. Ez volt a levélnek a szövege. Kedves fiam, beszéltem egy hajónak a kapitányával, és megmondtam neki, hogy hozzon téged haza. Jelentkezz nála május 1-jéig. A fiú teljesen lefehéredett, ugyanis június vége volt. A fiú lekésett. Kedves testvéreim, én azzal szeretném befejezni az ige hirdetésemet, hogy Jézus ma még mindnyájunkat hív. Hív az ő jelenlétére. Hív arra, hogy az ő közösségében töltsük el ezt a az életet és majd az örök életet is. Siessünk, amíg van idő. Az igazi élet ugyanis a vele való találkozás után kezdődik. Hadd kezdődjön el mindnyájunk számára az Istennel való találkozás. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Gyertek, kedves testvérek, fennállva válaszoljunk Isten megszólító szavára, csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen nagy csoda volt a mi életünkben, hogy eljött, értünk az Úr Jézus Krisztus, hogy feláldozta önmagát, meghalt a Golgotai keresztfán, az életét adta az emberiségért, az életét adta érettünk gyarló bűnös emberekért. Drága mennyei atyánk, hadd köszönjük meg neked ezt szavakkal, de hadd fejezzük ki a mi hála adásunkat tettekkel is, hogy amikor felismerjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus érettünk, miattunk és helyettünk szenvedett, akkor induljunk el egy más úton, hogy hagyjunk el a mi életünknek olyan dolgaiból, amelyek addig az életet jelentették, hogy mi is a samáriai asszonyhoz hasonlóan le tudjuk tenni a korsót, és követni tudjunk téged. Engedd meg, Urunk, hogy mi is bizonyságot tegyünk, és ne szégyeljük azt, hogy kik voltunk, hanem legyünk arra büszkék, és te töltsd meg, Urunk, a mi szívünket hálával, hogy te megváltottál, és az életedet adtad értünk. De, Urunk, munkálkodj bennünk, hogy mi még inkább az Atyára nézzünk, és amikor a veled való kapcsolatunk helyreáll, másképpen tekintünk a mi embertársainkra is. Drága mennyei Atyánk, kérünk munkád bennünk, hogy még inkább ragaszkodjunk hozzád, hogy felismerjük azt a kegyelmet, amit mindnyájunknak felkínáltál. Hála van a szívünkben, drága Úr Jézus Krisztus, hogy most is a veled való találkozásra hívtál. Köszönjük azokat a testvéreket, akik már eldöntötték a szívükben, akik megragadták a lehetőséget. De imádkozunk azokért, akik fizikálisan vagy lelkileg is távol vannak. Hadd imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, ennek minden tagjáért. Hadd imádkozzunk lelkipásztoraiért és családjaiért. A presbitériumért, hadd imádkozzunk mennyei édesatyánk, kicsinyekért, nagyokért, betegekért, özvegyekért, árvákért, rászorulókért, nehéz anyagi vagy lelki helyzetben lévőkért. Drága Úr Jézus Krisztus, te mindent tudsz rólunk, munkálkodj kérünk ebben a gyülekezetben is, és munkáld ki mindnyájunk életében, hogy téged megismerve, új alapokra építsük fel a mi életünket. Hallgass meg, kérünk, a mi imádságunkat annak nevében, aki most is így tanít imádkozni minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Végezetül fogadjátok Istenünknek áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kérem a gyülekezetet, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnokának a köszöntését.
Áldás békességet, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévő kedves testvéreimet. Közel 100 000 református magyar testvéreim köszöntését hoztam el ide hozzátok, és közvetlen a kis bulcsúi gyülekezet köszöntését, amellyel közvetlen személyes testvéri gyülekezeti kapcsolatunk van együtt. Kedves testvéreim, én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy itt lehetek. Külön szeretném megköszönni a kedves nagytisztelet úrnak a meghívását, és örülök neki, hogy a mi megválasztott gyülekezetünk lelkészével itt lehetünk együtt, és azoknak a testvéreknek a köszöntését hozhattam el hozzátok, akiket önök segítenek éveken keresztül, és külön hálás vagyok a mi úrunknak, hogy a Takaró Tamás Esperes úr segítségével, közreműködésével létrejött ez az igazi testvéri kapcsolat, ami közöttünk elindult, hisz így tudunk megmaradni az önök segítségével, az önök imádságával, és nagyon, de nagyon hálás vagyok ezért, kedves testvéreim. Engedjétek meg, hogy egy icipicit, kicsit, pici magyarázatot, egy kicsi gondolatot szeretnék a lelketekre, a szívetekre helyezni, hisz tudva, egy olyan gyülekezetből jöttünk el, vannak nagyon kedves ismerősök, már akit ismerek is, vannak olyan arcok, akivel még nem találkoztam, de örülök neki ennek a nagy családnak, és bízok az Úrban, hogy ez a család nagyobb és nagyobb lesz, közvetlen közötte együtt, a határon túli kedves kis családunk egybe olvadva, itt az anyaországban lévő gyülekezettel. Kedves testvéreim, a mi kis gyülekezetünk egy kicsike kis gyülekezet, hisz Beregszázban 2-3 gyülekezet van, van egy központi nagy templom, van külön Beregszáz külvárosában 2 kisebb templom, amelyik az egyik a bulcsói gyülekezet. A bulcsói templom és a 2 kisebb gyülekezet mind a kettő zárva volt a kommunista időben. Isten kegyelméből mind a kettőt visszakaptuk, így ez a kis testvéri gyülekezetünk templomát, és úgy szintén 1989. augusztus 14-én Isten kegyelméből visszakaptuk a templomunkat. Egy nagyon-nagyon romos templomként kaptuk vissza. A templomunk szinte 30 éven keresztül teljesen zárva volt, és több éven keresztül szinte csúszságot üztek Isten házából, de Isten megmutatta, hogy nem lehet ez így tovább, és visszakaptuk. És attól a pillanattól elindult az egyház életünk, attól a pillanattól, hálát adva Jóistennek, nagyon szépen elindult az egyház életünk, és külön annak örülök, hogy most már megválasztott lelkészünk van, és így tudjuk együtt Isten országát építeni. Természetesen nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a kis gyülekezet is, de nem csak a kis gyülekezet, hanem az egész kárpátalja református magyar népünk, és egyben, özben, ökumenikus vonalon is. De hálát adva Istennek, hogy Isten nem hagy bennünket árvául. Köszönet a magyar kormánynak mindazt a segítséget, amit tesz az összkárpátai magyarságért. Köszönet önöknek, köszönet a magyar testvéreknek, akik mindent megtesznek azért, hogy ne süllyedjen el a kárpátai magyar testvéreink alatt a hajó. Csak így tudunk megmaradni. Sajnos nem tudjuk, miért adta az Úr nekünk ezt a megpróbáltatást, de bízunk az Úrban, hogy kielvezünk a pártra az önök segítségével, Isten segítségével és önökön keresztül, mert csak itt tudunk megmaradni. Itt tudjuk Isten országát építeni együtt, és nem hagyhatjuk el fele barátainkat. Mi pedig mindent megpróbálunk megtenni, hogy embereink, testvéreink, akik elmenekültek a krízis helyzetben, valami szinten vissza tudjuk őket hozni. Hisz tudva, hallotta mindenki a kárpátaljai helyzetet. Sajnos, hogy nekünk is meg kell próbálni azt, amit őseink megpróbáltak. Lehet azért is van adta az Úr, hogy kicsit szálljunk magunkba, és míg van idő, addig, akik még esetleg nem igyekeztek arra a hajóra felszállni, akik ahova kellene, hogy ők is felszálljanak, és ezért igyekezzünk mindent megtenni, hogy megmaradjunk. Sajnos el kellett nekik menekülni, a fiatalságainknak, sajnos, hogy elmentek, mert így gyülekezeteink is megcsappantak, az ifjúság főleg, a megélhetőség miatt is el kellett nekik menni, és el kellett nekik menni a behívás alól is, elől is. Szomorú pillanatokra visszaemlékezve a múltban, mindenki hallotta Magyarországon is, hogy mikor ez a háborús helyzet bekövetkezett, ezt nem tudjuk, csak a mi Úrunk tudja, hogy miért adódott ez így, de bízok benne, hogy Isten megadja, hogy ennek véget lesz, és nagyon imádkozni kell, hogy tudjunk békességben élni odahaza, de ezt is meg kell próbálnunk. Nagyon rossz pillanatok voltak abban az időben, mikor megjött a hír, hogy 18-60 évig mindenkit visznek, és képzeljük csak el, aki csak tudott, mindenki menekült. Munkákeresésként is, és ment a katonaságtól menekülve. És bizony, hogy úton-útfélen volt úgy, hogy katonaság megfogta, és vitték, megkapták a meghívót, és elvitték. Kisebb, nagyobb kiképzés keretében, de menni kellett nekik. Most pillanatnyilag kicsit megcsendesedett a helyzet, hogy lesz tovább, ezt nem tudjuk. Nem tudjuk. De a mindennapi hivatalos soros behívások, azok mennek, ugye 18 évtől, akik még nem voltak katonák, azokat viszik nálunk. Hogy tovább is mind lesz, nem tudom, de nagyon kérek mindenkit, hogy imádkozzunk ezért, hogy adjon a Jóisten békességet, és ne legyen ez az ellentét, de viszont ez a krízis helyzet hozta azt a pillanatot, hogy az embereink leépülve, nehéz sorsban kerülve, éhezve, fázva kell ott élnik, ahon élnek. Köszönet testvéreim, hogy önök gondoskodnak mindazoknak a testvérekért, akik odahaza fáznak, akik odahaza éheznek. Nagyon sok olyan embereink, akiknek gyermekei oda vannak a katonaságnál, nagyon sok olyan édesanyák, akiknek 3-4 gyermeke oda van, és mindezek a édesanyáknak élni kell odahaza szülőknek, és így a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak is, és köszönet, mert ők is emberfeletti munkát végeznek, az önök segítség által, az önök adományait is igyekeznek továbbítani azoknak a családok felé. 5 hónapon keresztül mindazoknak a családoknak a megsegítését folytatták, akik kimondottan gyermekeiknek, és akiknek a gyermekei kint voltak a harctéren. És ez nem kis munka, és nagyon nagy munka, azt tudom nagyon jól összegyűjteni, de csak ezt mindent Isten segítségével tudjuk megoldani. Hisz látva, nagyon sokan minden gyülekezeteinkben, és ezt a Magyarországon lévő összefogást, ezt nem lehet szóba rakni, mi csak hálát térden állva kell köszönetet mondani önöknek, mindenütt, minden gyülekezeteknek, akik felkarolták a kárpátai magyar testvéreinket. Köszönöm testvéreim mindezeket. Picit szeretném kiemelni, nem tudom tiszteletesül mennyi időnk van, szeretném kiemelni azokat a gondolatokat, amit közvetlen a Pesti Erzsébeti gyülekezet és kimondottan a Bulcsi Református gyülekezet között kialakult ez az erős kapcsolat. Ez a segítség, amit önök nap mint nap tesznek, ez nagyon nagy segítség. Nagyon sok testvéreink megmaradását biztosítja. És köszönet önöknek, hogy eljöttek péntek este erre a csodálatos koncertre. Nagyon szépen köszönöm, kedves tiszteletes úr, a szervezését, és az önök adományával, az önök adománya segítségével bizony nagyon, de nagyon sok olyan testvéreink megmaradását biztosítja. Áldja meg az Úr, és őrizze meg önöknek, önöket. És adjon a jó Isten önöknek erőt, egészséget, Isten gazdag áldását életükre és munkájukra. Mert a ti munkátok nem hiába való. Nagyon szeretném, hogy ez a kis családi kör, ami kialakult közöttünk, ez maradjon meg továbbra is, és legyünk még nagyobb családban együtt, és egymás hite által tudjunk megerősödni. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk egymásért. A egyházkerületünk diakóniai szolgálatáról szeretnék egy icipici kis gondolatot önök felé tolmácsolni. A diakóniai koordinációs irodánk működése keretében 108 gyülekezet tartozik hozzánk. Mindazok a szociális problémák, amik vannak gyülekezeteinkben, mindezeket a kérdéseket próbáljuk együtt megoldani. Így Isten kegyelméből 4 bentlakásos iskolánk van, ahol közel 400 gyermekünk van. Van gyermekotthonunk Dobronyban, ahol több mint 75 beteg gyermekek vannak. Ez lány otthon. Van 3 óvodánk, van egy misszióközpontunk Csongoron, ahol évente több 100 emberek szabadulnak meg a különböző szenvedélybetegektől, betegségtől, ital, különböző más egyéb dolgoktól. Van egy szociális konyhánk, ami 280 embert étkeztet. Van egy öregek otthonánk, ahol jelenleg 24 emberünk van, telített, nincs is több férőhely, de több mint 100 kérőhelyünk van, akik állnak a sorba, hogy bejussanak. Van egy krízisközpontunk, ahol több mint 33 bent lakunk van, mindazok az édesanyák, akik pici gyermekekkel vannak, akiknek nincs hol lehajtani fejüket, és így mi segítettünk. Ezt a krízisközpontot, ezt az anyaotthont kimondottan kedves nagy tiszteletű úrunk édesanyjának lehet köszönni, mert ő volt az a gondolattal hozzánk, hogy nagyon rossz épületünk volt, amit visszakaptunk az ukrán kormánytól, és azt mondta, hogy ide építsetek egy krízisközpontot, egy olyat, ahol azok az anyák, akik bajban vannak, nincs hova nekik menni, és ő adta ezt a gondolatot, ezt a tanácsot, és így Isten kegyelméből működik, hál' Istennek. Köszönet a gondolatokért, köszönet mindenért, és így tudtunk lépésről lépésre előrébb haladni. Ez nagyon fontos, hogy legyen, működjön, hisz a református egyház élete munkája a diakónián keresztül lehet érezni, kézzelfoghatóan, mert mindannyian tudva, Isten országát csak úgy lehet építeni, ha szeretettel állunk mellé, hisz látszik itt is, önök is bármit tettek, tesznek éveken keresztül, és van gyümölcse, mert érződik, hogy szeretettel tették és teszik. Kedves testvéreim, azért záró gondolataimat engedjétek meg, egy Istennek igéjével szeretném folytatni. Józsué könyvének 22. rész 5. verse, ami így hangzik. Szeressétek Isteneteket, az Urat, és mindenben az ő útjain járjatok. Tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok teljes szívvel és teljes lélekkel. Kedves testvéreim, adja az Úr, hogy továbbra is ilyen hűséggel és ilyen szeretettel tudjatok szolgálni az Úrnak. Én nem fejeztem be azért gondolataimat, de még annyit szeretnék hozzátenni, kedves testvéreim, a krízis helyzetre van. Amit közvetlenül a mi kis búcsúi gyülekezeteinkkel történt, a sok közül a 108 gyülekezetben lévő gondból csak egyet szeretnék kiemelni, ami nagyon nehéz pillanat volt, mikor egy édesanyja, egy édesapa megtudta, hogy a gyermeke nincs. Nem tudja tartani a kapcsolatot vele, akit elvittek a katonaságban. És két hét múlva hallottuk, hogy megtalálta a gyermekét, de halva. És közvetlenül a mi kis gyülekezeteinkből hozták haza azt a fiatalembert, aki magyar református testvérünk, és nekünk kellett utolsó útjára kedves nagy tisztelet úrunkkal együtt, közösen kellett utolsó útjára engedni. Borzasztó pillanat volt az, hisz a katonaság azt akarta, hogy a város közepén történjen meg a szertartás, viszont az apa nem engedte meg, csak otthonról, mint hagyományos módon református szertartás keretében történjen meg. És kedves testvéreim, borzasztó pillanat volt az, mikor egy ilyen fiatal embert így kellett utolsó útjára engedni, viszont az egy borzasztó másik pillanat volt, mikor látva az, hogy elkísérték a szoly ukrán katonák, akik sebesülten elkísérték a temetésre, eljöttek vele, és mikor ráborultak oda azok a beteg emberek, akik őszintén sérültek voltak, bekötözve, és azt mondták utána, mert szót váltottam hozzá, akik elkísérték, hogy nem lehet elmondani, hogy milyen szeretet volt abban a magyar emberben, mert mindig megosztotta a kis adományát, ha volt egy kis ennivalója, és olyan szeretettel voltak iránta, hisz ukránok elkísérték a magyar testvéreinket. Hisz ezt azért akartam ezt a gondolatot kiemelni, hogy mi magyar testvéreinkben, mint bennünk, mi továbbra is legyünk ilyen példaképpen. Bármit hoz a sors ránk, mi tartsunk össze, mi fogjunk össze, mert csak itt tudunk megmaradni. Kedves nagy tisztelet úr, most pedig megkérnének egy pillanatra, ha lennél szíves, gyere közelebb. Egy nagyon kis szerény ajándékot szeretnék átadni a mi kis testvér gyülekezetünk szimbóliaként. Én nagyon örülök és hálát adok a Jóistennek, hogy ez a testvér gyülekezet létrejött, és örülök neki, hogy él és működik. Hát adjon neked a Jóisten erőt, egészséget a családodnak, gyülekezetben, mindenütt, mindenkinek. És kívánok neked erőt, egészséget, Isten gazdag áldását, életedre és munkádra. Hogy nagyon, de nagyon sokáig tudjad még ezt a kis Pesti Erzsébeti kis gyülekezet, ezt a nyájat, hogy tudjad sokáig terelgetni. Olyan szeretettel, mint amilyen elindítottad, és továbbra is adjon neked erőt, egészséget.
Köszönjük szépen.
Fogad szeretettel ez a kis gyülekezetünk szimbolikus ajándéka. Itt kívánok mindenkinek erőt, egészséget, Isten gazdag áldását életükre és munkájukra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.